Azért mondtam Erikának, hogy beszéljen erről egy picit, mert ugye egy világegyház vagyunk, és hajlamosak vagyunk beszűkülni, és csak a magunk köreit látni, és közben pedig zajlik azért nagyon sok felé az élet, és az adventisták is munkálkodnak, úgyhogy hát most hajónk nincsen, de majd valami hasonlóra beruházunk, hogy ilyen misszióutakat szervezzünk. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes volt számomra is, hogy misszióútra megy a fél gyülekezet, vagy a fél egyház terület, és szívügyük az, hogy mások is megismerjék az evangéliumot. Egy picit erről is fogok majd a mai alkalommal beszélni. A 143. Zsoltárnál legyetek kedvesek kinyitni a Szentírást. Tehát a 143. Zsoltárnál, ami egy rövid, szerintem érthető Zsoltár, nem nagyon elvont gondolatokat tartalmaz, viszont egy fontos dologról, vagy hát több fontos dologról is beszél, de most én egyet szeretnék kiemelni, hogy a Jóisten vezérel bennünket, vezet bennünket, annak ellenére, hogy mi nem feltétlenül tudjuk irányítani a saját életünket, ugye? Ez onnan is jutott eszembe, hogy hát Erika sem feltétlenül gondolta még pár évvel ezelőtt, hogy Brazíliában ott lesz a fia esküvőjén, és azért ezt szeretném még egyszer kiemelni. Gondoljátok meg, hogy két fiatal ismerkedik, és amikor már úgy megszerették egymást, mellékesen kiderül, hogy mind a kettő adventista gyökerekkel rendelkezik. Hát azért ez most mekkora esély volt erre, hogy ez így alakul. Tehát ha ezt nem a Jóisten hozta össze, akkor kicsoda. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. 143. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Uram, hallgass meg könyörgésemet, figyelmezél imádságomra, hűséged és igazságod szerint hallgass meg engem. Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Íme ellenség üldözi lelkemet, a földhöz paskolja éltemet. Betaszít engem a sötétségbe, amilyen a régen megholtaké. Elcsügged bennem a lelkem, felháborodik bennem a szívem. Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat, kezed munkáiról elmélkedem. Feléd terjezgetem kezeimet, lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Siess, hallgass meg engem, Uram, elfogyatkozik az én lelkem. Ne resd el arcodat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz. Csak először idáig olvasom, tehát az én olvasatomban ez az első része a Zsoltárnak, ami először is leszögezi azt, hogy egy élő sem igaz előtted. Tehát olyan szinten elborított bennünket az önzés, mindegyikünket, engem is, hogy egyszerűen elveszítettük a látásunkat, és amikor bajba kerülünk, akkor ugye hát nagyon sok vegyes érzelmünk van, hogy ez most mi miatt történik. Mi vagyunk a hibásak, vagy mások, miért érnek bennünket utol nehézségek, nyomorúságok, és erre sokszor nem is tudjuk a választ. Nem is látjuk tisztán a dolgokat, hogy most miből következik. Tehát én nagyon irigylem azokat az embereket, akik mindent tudnak, minden válaszra tudnak kérdést adni, vagy minden kérdésre tudnak választ adni, teljesen magabiztosak, és nincs semmi problémájuk. Azért jó a Dávidi Zsoltár, mert ő őszintén elmondja, hogy hát ő nem egészen így van vele. Tehát ő össze van törve, össze van zavarodva, merre menjen, mit csináljon. És leírja őszintén azt, hogy elcsüggedek. Elfogyatkozik a lelkem, tehát hogyha nem hallgatsz meg, és azt mondja, hogy igen, én úgy érzem, hogy ha nem segítesz, akkor esélyem nincs, de bízom a hűségedben, kegyelmedben és igazságodban. Ez a gondolat egyébként újra és újra átjárja a Zsoltárt, gyakorlatilag a kegyelem és az igazság, mint egymásnak szinonimái jelennek meg a Zsoltárban, mert hogy az Isten igazsága az nem más, mint kegyelem. Tehát az Isten tökéletesen jól tudja, hogy mennyire nyomorultak vagyunk, és ez bekalkulálja a mi megmentésünkbe. Ha azt nem tenni, megmenthetetlenek lennénk. De tudja, hogy kegyelemre van szükségünk, tudja, hogy erőtlenek vagyunk, és áthidalja ezt a szakadékot köztünk, meg önmaga között, és megtart bennünket. Éppen ezért a Zsoltáros az imádság második részében már sokkal inkább megoldásokra talál. Tehát itt az elején, mint egy ilyen állapotfelmérés és kérdésfelvetés olvasható, míg a második részében már világosodik számára a kép. És ezt így olvasom. Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned. Mutasd meg nékem az utat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram, hozzád menekülök. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért. Vidd ki lelkemet nyomorúságból a te igazságodért. És kegyelmedből ronsd meg ellenségeimet. Veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet, mert szolgád vagyok. Itt a Zsoltáros már az elején ezt fogalmazza meg, mutasd meg nékem az utat, amelyen járjak. Ez különleges dolog, nem? Isten képes megmutatni az utat, amelyen járjunk. Gyakorlatilag mindig ad lehetőségeket, és az már egy másik kérdés, hogy élünk-e ezekkel a lehetőségekkel. Kinyit ajtót, és elénk tárulnak utak, aztán, hogy ezen végigjárunk-e, végigmegyünk-e, vagy nem, ez a mi döntésünk. Most egy olyan világban élünk, nem tudom, hogy mennyire érzékelitek, de egy rengeteg lehetőségünk van, nem? Tehát nagyon sok mindent csinálhatunk. Mondjuk itt volt ez a néni, ez a brazil néni, aki 1968-ban keresztelkedett, 69-ben keresztelkedett, és ő végig gondolta, hogy mire van szüksége az embereknek, illetve mire van szüksége az adventistáknak, és mi az, amiben ők jók lehetnek, és ebből összeállt a gondolat, hogy egy vitamin, illetve étrend kiegészítő üzemet hozzanak létre. Ez bárki végig gondolhatja, nem? De nem mindenki valósítja meg, mert van, aki végig megy az úton, valakinek meg ez egy kósza ötlet, de valahogy nem tud megmaradni ezen az úton. Fiataloknál is az van, hogy ezer ötlet van, ezer gondolat, és állandóan váltogatják azt, hogy hol ezzel foglalkozom, hol azzal, hol ebbe kapok bele, hol abba kapok bele, hol ez érdekel, hol az érdekel, nem? Hát én is most mi gyerekünk is az egyik középső munka, tehát gondolkodik arról, hogy mi lesz majd, hogyha befejezi a középiskolát, és nagyon sok minden eszébe jut, elég változatos ötletei vannak bennünket. Egy kicsit ez nyomaszt, hogy igen, de hát akkor melyik az életképes, vagy mi az Isten akarata. Tehát amikor embereknek viszonylag kevesebb lehetősége volt, mondjuk földművelésből lehetett élni, és semmi másból, akkor nem voltak ilyen dilemmáik. Tehát most mi a bőség zavarával küzdünk, de ez lehet, hogy adott esetben sokkal nyomasztóbb, és sokkal inkább szorongásra késztetőbb, mint amikor az embereknek nem volt ennyi lehetőségük, meg szabad mozgásterük. Hát azt mondja, mutasd meg nekem az utat, amellyel járjak, mert hozzád emelem lelkemet. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram, hozzád menekülök. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Olyan szép olvasni ezt, és ebből, ahogy olvassuk, nekem legalábbis, nem tudom nektek, inkább kérdezem, hogy rátok milyen hatást gyakorol ez a néhány vers, amit most felolvastam. Mit sugal ahogy Dávid imádkozik. Itt úgy, én legalábbis úgy érzem, hogy megnyugszik, nem? Bizalomteljes. Nekem az jön le ebből az egészből, hogy végül is a hit útja az egy egyszerű út. Nem egy bonyolult dolog hinni. Egyszerűen azért, mert hogyha az érzelmeinkre, meg a körülményekre tekintünk, akkor nagyon bonyolult. De hogyha egyszerűen az Isten ígéreteire tekintünk, és most értsétek jól, de kizárjuk az érzelmeket, hanem azt mondjuk, hogy az Isten világos, érthető dolgokat leszögezett. Hogy ő meg akar bennünket menteni. Hogy ő már a megváltás tervét megalkotta. Hogy az ő fejében már kész van ez az út. Még ha ez még a jövő eseménye, akkor is. Ha ezekre gondolunk, és az Isten ígéreteire hivatkozunk, akkor nem kérdés, hogy megvalósul az Isten akarata az életünkben. Még ha nagyon valószínűtlennek tűnik, még ha nagyon sok választási lehetőségünk van, akkor is biztosak lehetünk ebben, hogy az Isten már tudja előre, hogy mit cselekszik. Ugye ennek a legjobb példája egyébként Jézus élete, hogy Jézus nyugodt volt. Jézus teljesen nyugodt volt minden szituációban, és ő sem látta előre az összes lépést, de minden nap imádkozott, minden nap megvárta, amíg az Isten megmutatja a megoldást, és szépen tudta, hogy lépésről lépésre tud előre menni. Igaz, nála azért az volt, hogy mindig megtette, amit az Isten akaratából megértett. De voltak olyan nagyon nehéz helyzetek, ahol nagyon jól tudta, hogy mi az Isten akarata, csak az emberileg lehetetlen volt. Ilyen volt például a Gecsemáné kert, ugye, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod legyen meg. Tehát ott nem azért kellett küzdeni, mi az Isten akarata, ott azért kellett küzdeni, hogy alá tudja Jézus rendelni az Isten akaratának saját magát. Miért tudta ezt megtenni? Hát azért, mert tudta, hogy az Isten útja a legjobb út. És amikor én magam is ezzel szoktam nyugtatni magam, amikor hasonló helyzetben vagyok, mint ahogy Dávid is, amikor arra gondolok, hogy Isten elkészítette a legjobb utat, és ha én azon járok, akkor még ha nehézségekkel találkozom, de tudom, hogy az Isten akarata micsoda. A hitnek ugye ez a szava, hogy tudom. Ha tudom, hogy az Isten akarata micsoda, akkor teljes békességem van, és teljes nyugalmam van, hogy bármi történik, én az ő védelme alatt vagyok, és csak az történhet velem, ami a legjobb. Nyilván majd a mennyből visszanézve látjuk, hogy ez tényleg mennyire jó volt nekünk, és mennyire fontos volt az, hogy kövessük az Isten akaratát. Így olvasom ezt a 10. verset. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Most kérdezlek benneteket, a lélek hogyan vezeti az embert? Nektek van-e tapasztalatotok arról, hogy a lélek vezet? Gondolatok útján, ugye? Igen? Aha. Igen, tehát amikor az ember érzi, hogy nem ezen az úton kéne járni, de bizonyos okok miatt mégis ezen jár, akkor mert azt szeretném, vagy mások azt szeretnék, és közben én azt nem szeretném, de hát másokhoz próbálok igazodni, akkor megint békétlenségem van, igen. Igen, tehát egyrészt békétlenség. Másrészt, ha rászoktatjuk magunkat arra, hogy mielőtt döntenénk, előtte fölfohászkodunk, hogy Uram, akkor most jó ez? Ez lenne a te akaratod? Tényleg jó úton járok? És egy picit várunk, akkor jön a válasz. Nektek szokott jönni a válasz? Nem mindig. Mi lehet ennek az oka? Egyrészt türelemre tanít, tehát hogy lehet, hogy imádkozni kell. Másrészt, hogyha Istennel nem lehet azt csinálni, hogy kérdezek, válaszol, aztán én megyek a saját utamra, akkor nem fogom hallani. Tehát egy következetesség kell hozzá, hogy igen, ha megkapom a választ, akkor arra menjek. Persze ez is nagyon nehéz, mert amikor, mit tudom én, kevésbé értelmes kérdéseket teszek fel, akkor lehet, hogy Isten nem annyira tud nekem válaszolni. Tehát olyan dolgokat kérdezek tőle, ahol mondjuk az eszemet kéne használni, és nem őt kérdezgetni, hanem mondjuk arra kell tanítani, hogy most Léci már gondolkodj egy kicsit. Tehát az se baj, hogyha nem mindig válaszol. De én például ilyeneket szoktam, nekem ez a küzdelmem, hogy emberek sokszor nagy vehemenciával mondják a maguk akaratát, nem feltétlenül az Isten akaratát. És akkor én mindig fohászkodom, hogy Uram, három dolgot szoktam magamban imádkozni. Add, hogy el tudjam dönteni, hogy igazat beszél-e a másik. Hát egyszerűen az jó, az igaz, amit mond, vagy nem. De ez is kell nekem egy pár másodperc, hogy rendeződjön. Mert néha tudom, hogy mondjuk ez butaság, vagy nem helyes, de akkor a vehemenciával mondja a másik, hogy képes elsodorni. Ez az egyik. Igaz-e? A másik. Akarom-e? Hogy tisztában legyek magammal. Ez az én úton? Mert lehet, hogy neki tényleg arra kell menni, de lehet, hogy nekem nem kell vele menni. Ez második. Harmadik. Nekem ez a kedvencem. Mi lesz a következménye, ha arra megyünk? Hát próbáljuk előre gondolkodni. Néha úgy lendületből megyünk, és nem világos, hogy mi lesz a következménye. De ha két másodpercet gondolkodunk, akkor ebből lehet következtetni, hogy esetleg lesz valami következménye, ami nem jó. És még időben dönthetünk. Tehát annyiszor jelez a lélek, de a lélek nem agresszív, csak úgy nagyon finoman vezetget bennünket. Mindig elmondom, és ne haragudjatok meg érte, én munkaévekben gondolkodom, tehát ez azt jelenti, hogy nálam nem december 31-én van szilveszter, hanem nekem így nyár vége felé, mert munkaév az azt jelenti, hogy amikor hatékonyan dolgozunk, az ugye ősz, tél, tavasz, az az év. Még a nyár ugye az egy ilyen átmeneti, de zsidók is nagyon sokszor így ünneplik ma is, hogy szeptember vagy októberben kezdődik az év. Szóval nálam is így van, hogy lejárt egy év, és most végig gondolom, mi volt, és kezdődik egy új lehetőség, egy nyitott fejezet, kérdés, hogy mi lesz. És befejezésül hagy meséljek el egy történetet, van, aki ismeri, mert ez egy kedvenc történetem, az Adventist Frontiers Mission nevezetű újság írta, tehát az olyan missziós adventista lap, ahol leírják azoknak a tapasztalatai, történetét, akik misszionáriusok voltak a világban. És ezt a lapot járattuk meg, hogy interneten is megtaláljátok ezt, hogy AFM, tehát Adventist Frontiers Mission. És akkor ezek a legvadabb helyekre kimennek, ezek a misszionáriusok, és próbálnak munkálkodni Isten lelkével. És ebben volt nekem egy hatalmas történet, és tudom, hogy még itt nem mondtam el Isten tiszteleten, csak így személyesen egyikőtöknek, másikótoknak, de hagyj meséljem el Isten vezetéséről az egyik kedvenc történetemet, jó? Kihallott már Tóbiásról, a törökről. Tegye fel a kezét. Jaj, de jó, nem sokan tették fel. Döbbenetes, hogy nem ismerjük Tóbiás történetét adventistaként, pedig erről Ellen White tökéletesen tudtak abban az időben, de nem Ellen White írja le. De megtörtént. Tehát amit most mondok, ez dokumentálva van, meg egy komolyabb labban jelent meg. Tehát ez nem egy ilyen adventista legenda. Arról van szó, 19. század második felében volt egy török cipész fiatalember, aki késztetést érzett, ugye a lélek vezetése, arra, hogy ő elmenjen Amerikába. Mert még ott nem járt. És szerencsét próbáljon. Nem volt keresztény, Nem tudom, hogy mennyire gyakorolta ugye az eredeti vallását, ezt a muszlim hitet. Lényeg az, beadta a vízumkérelmét a török államhoz, és annak rendje módja szerint meg is kapta 20 évvel később. Már ugye ez volt a rendje módja a dolgoknak, kicsit váratták még a delikvenst. Úgyhogy, de neki még mindig nem volt családja, 20 évvel később sem. És úgy volt vele, hogy hát végülis, ha most kell menni, akkor menjünk most Amerikába. És szépen fölült a hajóra, és kiment Amerikába. És ott cipész vállalkozást indított, és hát ugye talán nem meglepő, hogy egy picit eredményesebb üzletet tudott folytatni, mint Törökországban. Tehát elég gyorsan műhelye lett, háza lett. Csak egy kis probléma volt, hogy egy kukkot nem beszélt angolul. Nem volt rá szorítva, vagy nem tudom, nem volt ideje. Cipőt azt meg tudta úgy is csinálni, hogy nem kellett hozzá sokat angolul beszélni. És amikor már egy kicsit úgy biztonságban érezte magát, elrendezkedett, akkor azt mondta, hogy megyünk szórakozni most már, ismerkedjünk, hát még törökökkel se találkozom, tehát nincs ember, akivel beszélgessek, most már hiányzik. És elment a városba, körülnézett, és látott egy plakátot, ugye nem tudta elolvasni, hogy mi van odaírva, csak a dátumot, az időpontot, illetve az ábrát, hogy ott egy sátor van. Megyünk cirkuszba. Jó lesz. Elment a cirkuszba. Csak az volt a furcsa, hogy nem volt jegyszedő, nem volt poron, nem voltak állatok. Székek voltak, meg szószék. Merre járt? Mi volt ez? Ez egy adventista sátor összejövetel volt. Így van. Hát azt mondja, ez nem cirkusz, de mindegy, az első alkalmat ezért meghallgatjuk. Leült, szépen megtelt a sátor. Ugye abban az időben az adventisták a 19. század második felében nagyon komoly sátor összejöveteleket tartottak, és ugye ott az emberek még nagyon nyitottak voltak. Tehát a jelenés a könyve mondja, hogy adtam eléd egy nyitott ajtót. Ott tényleg volt egy út, és az adventisták akkor ezt nagyon jól kihasználták, és nagyon-nagyon sokakat megszólítottak Amerikában, úgy az 1860-as, 70-es években járunk. És már beült, és kiállt egy kórus, és a legnagyobb döbbenetére törökül énekelt a kórus. Évek óta nem hallott török szót. Hát, mint Erika, ugye, Brazíliában ez a jó ember, Tóbiás is törögette a szemét, ez fantasztikus. Kiállt az ige hirdető, és Krisztusról kezdett el beszélni. Milyen nyelven? Törökül! Hát a leggyönyörűbb öröm volt, ami betöltötte a lelkét. Török szót hallok. Hát jó, hát Krisztusról beszélnek, de meghallgatjuk. Jött a következőre, meg a következőre. Azok ilyen 26 részes, meg 30 részes mega sorozatok voltak. De mi nem érdekelte, mert végre itta magába a török szót. És közben azért meghallgatta azt is, amiről szó volt, és igen, Krisztus áldozata, meg a szentély, meg Jézus második eljövetele, és azt mondta, ezek nem is buta dolgok. És a végén megfogalmazódott benne, hogy ő átadja életét Krisztusnak, és lelkesen ment ugye a prédikátorhoz, és mondta neki, hogy én megkeresztelkedem. És nézett a lelkészre, aki ugye tartott 26 részen keresztül törökül előadást, elkész meg integetett, hogy hívjanak valamit, mert nem ért semmit az egészben. Hát, hogy már ne értse az egészet, hát én önnek törökül beszélek, ön törökül tartotta az előadást. Semmit nem értett a prédikátor. Vajon miért nem? Ez a nyelveken szólás ajándéka. A lélek vezette. A lélek oda vezette, ugye Törökországból Amerikába. A lélek elvezette a idézőjelben cirkuszba, és a lélek adta, hogy értse ezeket a beszédeket. És hívtak egy örményt, ami ugye kicsit hasonlít, akinek a nyelve hasonlít a törökhöz, és akkor így szépen lefordítottak mindent, és végül tényleg felkészítették a keresztségre, és megkeresztelkedett. Nagyon szép történet, igaz? De nincs vége. Most jön a lényeg. És szerintem ez a lélek vezetése. Mert eddig ez olyan rózsaszín, de megtörtént ez is. Ami utána jön, az már nem annyira rózsaszín, és az az igazság, hogy ebből, azokból lehet inkább tanulni. gondolkodott rajta, hogy vajon miért küldte ide őt az Isten. Hát nem azért, hogy a törökök hallják az evangéliumot? Hát ezt senki nem hallja Törökországban. Gondoljátok meg, elhatározta magát, eladta a műhelyt, eladta a házát, mindenből könyveket vett, megvette a hajójegyet, vissza elbúcsúzott Amerikából, Amerikától is, hazament. A jólétből, a békéből, hát a testvérek közül, oda, ahol egy szál testvére nem volt. Nem tudom, melyikünk hozta volna meg ezt a döntést. Tehát mi egy viszonylag jóléti világban élünk, és általában azokat keressük, azokat a helyeket, ahol még jobban lehet élni, meg még nagyobb biztonság. És ez az ember nem így gondolkodott. Ez mutatja a lélek vezetését, hogy igen, a lélek késztet, de kit tud késztetni? Akinek azért a szíve az Istené. Hát aki nem csak úgy akkor késztethető, amikor jó dolgok vannak. Azért ilyen döntést meghozni. És mindenki mondta, hogy testvér, maradjál, hát majd lesz ott valami, meg hát most egyedül visszamész, hát abból még baj is lehet. Nem érdekelte. Miért? Azért, mert tudta, hogy mit mondott az Isten neki. És nem parancsolt rá az Isten csak felvetette egy gondolatot, de rájött arra, hogy ez az Isten akarata. Nekünk is volt egyébként Edinával ilyen tapasztalatunk, hogy ilyen lelkész helyezésnél már megvolt, hogy hova helyeznek minden, és egyszerre csak egy olyan egyértelmű, hogy mondjam, szót hallottam, nem a fülemmel, hanem a gondolataimban, hogy hova menjünk, hova kell mennünk, hogy nem volt kérdés. És utána évekkel később láttuk, hogy ez így volt jó. Na, de visszatérek Tóbiás történetéhez. Visszament, nagy lelkesen, könyvekkel, evangélium, minden. És hát gondoljátok meg, hogyha egy ember ilyen áldozatot hoz, akkor mire számíthat, hogy angyalokat rendel az Isten mellé, és elindul az evangélium. Na, ez úgy történt, hogy leszállt a hajóról, és úgy le is tartóztatták, nagyon rövid időn belül minden könyvét elvették, és ott nem úgy van, hogy ítélettel ült, különösen Törökország 19. század, hanem hát ott felejtették a börtönbe. Nem tudta, hogy mikor szabadul. Fogalma se volt, hogy most akkor ki fogja hallani ezután az evangéliumot, mi lesz vele. És az egész, hogy erre föltette az egész életét. És mindenről lemondott, és az Isten elfelejtette, vagy mi történt. És mire kikerült a börtönből, addigra iszonyú beteg volt, nagyon szegény volt, és gyakorlatilag nem értette, hogy mi van. Volt egy sufni, ahol lakott, és ahol egyben a műhelye volt, tehát egy ilyen kis, tényleg ilyen bádogtetős nyomornegyedben valami kis tákolmányt képzeljetek el, és akkor ott csinálgatott még, amíg élt, cipőket. És akkor jöttek hozzá a legszegényebbek, hogy hát megcsinálja a cipőket. És érdekes volt, hogy nem veszítette el a lelkesedését, mert még ott is beszélt az evangéliumról. Csak hát kit érdekelt, meg hát szegény, öreg, beszéljen dolgokat. És így halt meg, hogy gyakorlatilag ő óriási tapasztalatot élt át, és nem tudta átadni ezt a tapasztalatát. Legalábbis ezt hitte. De volt egy anyuka, aki oda ment cipőt csináltatni a gyerekével, és a gyerek füle nyitva volt. De erről Tóbiás semmit nem tudott. Majd a mennyben megtudja. És a gyerek fülelt, és amikor felnőtt, fiatalon elment Svájcba, elvégezte az adventista teológiát, visszajött, és elindult a török misszió. Ez egy kemény, mi? Tehát én is meghatódom mindig, amikor ezt így mesélem, hogy egy emberi élet, és mi mindig abban gondolkodunk, hogy mi vagyunk a történet közepe, vagy a legfontosabb, és nem. És Istennek egy láncszem kellett. És az a Tóbiás, ez betöltötte a feladatát. De semmi jutalom itt a földön, semmi következmény, vagy semmi látható dicsőség, meg ilyenek, csak szenvedés. De mégis mekkora öröm lesz majd a mennyben, és hogy elindult valami, a lehetetlen. Mert egy embert tudott a lélek vezetni, és egy ember nyitott volt arra, amit a lélek mond. És Dávid király is ilyen volt. Nem mindig volt engedelmes, de ugye azt olvassuk ebben a Zsoltárban, 11. vers, eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért, vidd ki lelkemet a nyomorúságból, a te igazságodért. És az Isten megelevenít bennünket, a semmiből kiemel, de nem úgy, ahogy mi képzeljük. Ugye ismeritek ezt a mondást, minden a tervek szerint alakul, csak nem az én terveim szerint. Amen. Szerető jó Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük szépen neked, Istenünk, azt a jóságot, ahogy lehajolsz hozzánk és az egész emberiséghez, és köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te véghez viszed a te akaratodat. Úgy szeretnénk a lélek által hozzád kapcsolódni, a te tervedbe beleilleszkedni. És hisszük, Istenünk, és tudjuk, hogy te, aki nyitott feléd, és aki meghallja a te hangodat, azt te vezeted. És ezt kérjük, ahogy a Zsoltáros és a 143. Zsoltárban ezt kérte, hogy Urunk, vezess a te lelked által az egyenes földön, ami számodra egyenes, lehet, hogy számunkra nem, de neked egyenes, Istenünk. És arra kérünk, Istenünk, áld meg ezt a népet, áld meg világszerte a hetednapi adventista egyházat, és mindazokat, akik várják a te eljöveteledet, hogy amikor eljössz, akkor örömmel megláthassuk, Urunk, ennek a munkának a hatalmas voltát, és azt, hogy mindazt, ami maradandó te hoztad létre. Köszönjük, hogy ezért dicsőíthetünk, magasztalhatunk és áldhatunk téged. Jézus nevében könyörögtünk, Urunk. Amen. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.